kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Király Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézi Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt reggel jelentette be a közösségi oldalán. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alku, írta Karácsony Gergely. Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, minden háború előkészítésének történetében van egy pont, amikor már nem lehet visszafordulni, és ehhez értékelése szerint nagyon közel vagyunk. Úgy véltem, a vasárnapi EP választáson kapunk egy esélyt a háború megállítására, aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk a novemberi amerikai elnökválasztásig. Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO misszióból, hangsúlyozta a kormányfő, aki nagyon közelének nevezte a pontot, amikor kilépünk az ukrajnai szerepvállalást előkészítő minden NATO akcióból. Hozzátette, a lépést még meg kell tárgyalni a szervezet jelenlegi és leendő főtitkárával. A Liszt-Ferenc repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásával olyan vagyontárgyat szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta a miniszterelnök. Tervei szerint a reptér értékét gyorsan növelni fogják. Ennek érdekében a világ legnagyobb repülőtér üzemeltetőjét, a francia Vincit is bevették. Van még tervünk, hogy később majd katariakat is bevonunk, de a többséget mindenképp meg akarjuk őrizni, közölte. A nyomás ellenére sem adja fel Magyarország az oroszokkal a gázvásárlási együttműködést, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Szentpétervári Gazdasági Fórumon tegnap. Szijjártó Péter kijelentette, a magyar kormány a nemzeti szuverenitás elleni támadásként tekint minden olyan intézkedésre, amely veszélybe sodorhatja a biztonságos energiaellátást. Magyarország külügyminiszteri szinten vesz részt a június 15-én kezdődő svájci Ukrajna béke csúcson. Szijjártó Péter Szentpéterváron kijelentette azt is, a magyar kormány sajnálatosnak tartja, hogy Oroszország nélkül rendezik meg a konferenciát. Már tegnap megkezdődtek az európai parlamenti választások az Unióban, Hollandiában nyíltak meg elsőként a szavazóhelyiségek. A legtöbb tagállamban, köztük Magyarországon is vasárnap tartják a voksolást. A mintegy 400 millió európai választópolgár tehát június 6-a és 9-e között választja meg az új európai parlamenti tagokat, az alakuló ülésre azonban várhatóan több mint egy hónapot várni kell, az Európai Bizottság pedig csak valószínűleg az év második felében alakul meg. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanap hatástól megtisztítva viszont 2,4%-kal elmaradt attól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban idén 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 0,7%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengékedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca a német gazdaság alacsony teljesítménye késleteti, kommentálta az iparstatisztika legfrissebb adatait a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség, írták. Tegnap átadták az új Kalocsa és Paks közötti Dunahidat, amely Tomori Pál nevét viseli. A híd a Duna magyarországi főágán a 20. átkelő, ennek köszönhetően Kalocsa és az M6-os autópálya, valamint Kalocsa és Paks között a menetidő 1 óráról körülbelül 15 percre csökkent. Az új híd 946 méter hosszú, és a hozzá kapcsolódó úthálózat fejlesztésének összértéke nettó 92 milliárd forint. Országossá terjesztik az 50-70 év közötti lakosság körében a 2 évenkénti vastagbélszűrést, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, erre a kormány idén 1 milliárd 400 millió forintot, jövőre 3 milliárdot biztosít. Dolgoznak azon is, hogy jövőre elindulhasson az általános egészségfelmérés a munkaképes korú lakosság körében. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet szombaton hajnalban 16-17, napközben aztán 29-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot. Benne most legújabban egy perui fotókiállítás várja a látogatókat. Dino Benyámi rendezte a Csoda című előadást a Víg Színházban, s ugyanitt Pinocchio szerepében is őt láthatjuk. Elindult a Városmajori Szabadtéri Színpad idei nyári programsorozata. Június 12-én kezdődik, és 4 napon át tart a Mozgó, azaz a Magyar Mozgókép Fesztivál, és búcsúzunk Tompos Kátyától. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A világ legjobb középületének választották a Liget Budapest projekt keretében megvalósult Néprajzi Múzeumot. A párizsi székhelyű FIABCI minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatot, melynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. A május 30-ai szingapúri díjátadó gálán aranyéremmel jutalmazták a Ferenc Marcell által tervezett Néprajzi Múzeumot. Ezzel a szintén a Liget Budapest projektben felépült Magyar Zeneháza mellett hazánk legtöbb nemzetközi díjjal rendelkező épületévé vált. A japán sztárépítész Sou Fujimoto által megálmodott zenei beavatóintézmény, a Magyar Zeneháza is díjat nyert az FIABCI nemzetközi díjátadóján, így immár a Városligetben található a világ 2 legjobb középülete. A nemzetközi szakértőkből álló döntőbizottság az indoklásában fenntarthatósági, esztétikai és látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjobbjainak ítélte a 2 különleges intézményt, amelyek hazánk legtöbb díjjal rendelkező épületeivé váltak. És ebben a különleges architektúrájú épületben most legújabban egy perui fotókiállítást láthatunk, aminek a címe Népem portréi. David Diaz, a fotográfus, maga is a Peruban élő Shipibo-Conibo amazóniai indián törzshöz tartozik, így egy sajátos belső perspektívából jeleníti meg az őslakosokat. A tálat kurátora Szeljog György, vele beszélgettem.
Peruba visznek el ezek a fényképek, méghozzá egy perui indián törzs karaktereit láthatjuk a fotókon. A fotós pedig ennek az indián törzsnek a szülötte.
Ez a kiállításnak az egyik legnagyobb értéke, hogy itt egy nagyon-nagyon sajátos helyzet áll elő. A Amazóniáról, az amazoni népekről szóló kiállításoknak, legyenek azok fotókiállítások, vagy tárgyakon alapuló néprajzi kiállítások. Ezeket a kiállításokat általában olyanok készítik, akik kutatóként ott jártak, vagy utazóként ott jártak, tárgyakat gyűjtöttek, fotókat készítettek, és aztán elhozzák a világnak egy másik részére, és bemutatják a saját élményeiket, kutatási tapasztalataikat. De nagyon-nagyon ritka az, amikor egy őslakos közösségnek a saját tagja akarja bemutatni azt, hogy ő hogy látja a saját népét és azokat az embereket, akik ott élnek. És az amazoniai indiánokról is van egy sztereotíp ábrázolás, amik nagyon sok helyen visszaköszönnek, ahogy az őserdő mélyén élnek, ahogy általában ruhátlanul vagy kevés ruhában a természethez közel élik az életüket, és hogy ez a sztereotípia azért nagyon gyakran megjelenik a kiállításokban. És amikor a közösségnek egy tagja próbálja a saját közösségéről elmondani a gondolatait, akkor ez az egész helyzet megváltozik. Nem egy külső szempontból látjuk ezeket az indiánokat, hanem valaki a közösségből próbál a közösségről beszélni, valahogy egy új kulturális identitást bemutatni, és felhívja a figyelmünket arra, hogy kicsit gondolkozzatok másképp. Ezek mi vagyunk, ne a sztereotípiátokon keresztül közelítsetek meg minket, mi nem az Amazonas eldugott vidékén érintetlenül élünk, az valahol a múltunk volt, de ma már kapcsolatban vagyunk a nemzeti társadalommal, ma már mi is gyakran városokba költözünk, vagy városokban próbálunk munkát vállalni, megváltozott a mi világunk, megváltozott a mi életformánk is, miközben próbálnánk a saját kultúránkat megőrizni és fenntartani. És tekintsetek kicsit így ránk, és gondoljatok így ránk, és én ezt szeretném bemutatni nektek. És ezért rendkívül izgalmas ez a kiállítás, mert egyszerre szól a múltról, egyszerre szól a Sipibo-Konibo népnek a kultúrájáról, a hagyományairól, amit fenn szeretnének tartani, és a fotósnak is az egyik nagy célja az, hogy a jövő generációk számára, mivel a változás elkerülhetetlen, valahogy megőrizze kicsit ezt a világot, hogy ők is büszkén vallják magukat Sipibo-Konibo őslakosoknak, de ugyanakkor elszakadjon ettől a sztereotíp ábrázolástól, és megpróbálja valahogy az ott élők mindennapi életét bemutatni. És pont ettől valahogy a képeken nem az amazoni indiánoknak a típusait láthatjuk, vagy nem személytelen embereket láthatunk, akik a kultúrájuk miatt érdekesek számunkra, hanem embereket láthatunk, akik ránk néznek a képekről, a portrékról, azoknak a mindennapi életét láthatjuk, és így sokkal inkább egyfajta személyes viszonyt alakíthatunk ki ezekkel a képekkel, és nem csak valami néprajzi jellegzetességnek tekinthetjük őket.
Szerintem David Diaz föltette a térképre ezt a népcsoportot, mert Peruban nagyon sok indián törzs él, de ezt szerintem nagyon kevesen ismerik.
Igen, tehát hogyha Perúra gondolunk, akkor általában az anduki kultúrák szoktak az eszünkbe jutni. Ha a múltba nézünk, akkor nyilván az inkák azok, akik az emberek többségének eszébe jutnak, vagy pedig ha a mai kultúrákat nézzük, akkor akár a kecsuák, vagy akár az ajmarák. Perúnak három nagy földrajzi része van, van a tengerparti terület, van az andok hegység által határolt terület, és van egy harmadik terület, ami már ott az amazoniai őserdőnek a széle, vagy maga az őserdő területe, és igazából ezek a Sipibo-Konibo népek, ezek az őserdei területen élnek. És ilyen szempontból talán kevésbé ismertek, mint a hegyvidéken élő kecsuák vagy ajmarák. Viszont az utóbbi időben azért ők is eléggé ismertek lettek, és ennek fontos eleme az, hogy a kultúrájukban, a vallásukban, a rítusaikban fontos szerepet töltenek be azok az ayahuasca fogyasztásán alapuló rítusok, amiket ma már az egész világon ismernek. Ez egy pszichoaktív főzet, aminek a fogyasztása különböző látomásokkal jár együtt. Ezek a látomások akár egy ilyen nagyon mély utazás keretében valósulnak meg, és maga az ayahuasca kultusz az ma már nem csak az amazoniai területen ismert, és nem csak a Sipibo-Konibo között, hanem ma már a világ különböző részeiről járnak erre a területre. Elsősorban fiatalok, önmagukat kereső emberek, valami fajta megnyugvást, vagy az élet fontos értelmét kereső emberek azért, hogy részt vegyenek a Sipibo-Konibo sámánok vezetésével ezeken a rítusokon, és ezért a népet ma már egyre jobban ismerik a világ különböző részein.
Na, amiről most beszél, az tulajdonképpen kábítószerfogyasztás. Ez mennyire legális?
Én úgy tudom, hogy Peruban ez legális, tehát ezt nem tiltják.
Amennyire színes ez a világ, öltözékében és egyáltalán mindenében, ezek a képek mind fekete-fehérek. Vajon miért?
Az, hogy egy amazoniai származású fényképész fekete-fehérben próbálja bemutatni a saját népét, az egy nagyon-nagyon izgalmas döntés. Szerintem ebben a döntésben benne van az is, hogy valóban portrékat akar készíteni, és valóban el akar szakadni attól a fajta sztereotíp amazoniai indián ábrázolástól, ami a világban ismert, ami általában színes, és ahol az Amazonasnak az ezernyi színe, vagy az indiánok öltözetének az ezernyi színe látszik, hanem egy sok a bensőségesebb, intimebb világot próbál megteremteni. A másik ok pedig, amit a fotoművész is mond, az az, hogy tisztelegni akar a perui fotográfiának a fontos kezdeti alakjai előtt, itt például Martin Csámbi, vagy a Vargas fivérek előtt, akik még a 20. század első felében elkezdték fotózni az indiánokat, és ők is ezt a fekete-fehér technikát használták. Martin Csámbi egy nagyon híres arequipai fotós volt, és az első indián fotósok közé tartozott, aki fényképeket készített az indiánokról, és máig nagyon híres Peruban és Latin-Amerikában is.
Ez a helyzet, amit David Diaz bemutat, egy viszonylag ideális helyzet, ahol saját identitásukat meg tudja élni. Ez a Sipibó-Konibó törzs. Erősen beállított képek ezek, és eszembe jut egy magyar fotográfus, Kornis Péter fényképészete, különösen az, amikor ő elment Erdélybe, és megörökítette az erdélyi embereket, beállította őket, portrékat készített, mint egy lenyomatot adva arról a korról, ami még éppen megtalálható. Ugye neki egy ilyen nagyon fontos küldetése is maga számára, hogy megörökítse azt, ami egyébként el fog veszni. Uh-huh. És könnyen meg lehet, hogy ez az indián kultúra is, bár nem tudom mennyire izoláltak, de hogy egyszer csak el fog veszni. Ugye ez is egy cél, hogy megörökítődjék, hogy ez ilyen volt. És ugyanezt az attitűdöt érzem David Diaznál, mint Kornis Péternél. Nagyon nagy bizalom kell hozzá, hogy ezek az emberek leüljenek, szépen felöltözzenek, hogy megmutassák magukat.
Én is azt gondolom, hogy ez a fajta gondosság és ez a fajta önmegmutatás, hogy most tényleg engem, mint embert lefotóznak, és hogy ez fontos, ez rajta van ezeken a képeken is, és a bensőséget és az intimitást valóban fokozza az, hogy ezt a közösség egyik tagja készíteti el. Tehát nem egy idegen, aki csak oda megy egy-két napra, és akkor gyorsan elkezdi kattogtatni a fényképezőgépét, hanem egy olyan ember, aki ott él közöttük, de épp azért, mert eljutott egyetemre, mert megismerte a fényképezőgépet, és kiderült, hogy van tehetsége hozzá, van szeme hozzá, és elkezdett fotózni, ezért birtokol egy olyan tudást, amit a közösségnek a legtöbb tagja nem birtokol, és ezzel a tudással, és ezzel az úgymond nyugati eszközzel, ami a fényképezőgépet jelenti, visszamegy a közösséghez, de attól még ő valahol a közösségnek a tagja maradt, tehát megvan az a bizalom, ami ezeken a fényképeken is jól látható.
Népem portréi. David Diaz fotókiállítása a Néprajzi Múzeumban látható. A kurátorral Szeljog Györggyel beszélgettem. A Vígszínház házi színpadán látható Svajda György komédiája, a Csoda, ami ugyan 1978-ban született, mégsem tűnik idejét múltnak. A komédia egy teljesen groteszk helyzetből indul. Nagy Vencel nyomdai betűszedő egy napon elveszíti szemevilágát, de miután betegállományban csak egy évig lehet, egy év után keresőképesnek nyilvánítják. Újra jár dolgozni, s megpróbál úgy viselkedni, mintha látna. Az előadást az a Dino Benyámi rendezte, akit színészként a Pinocchio cím szerepében láthatunk. Mindkét előadásról kérdeztem, először a csodáról.
70-es években játszódik ez a darab, és azt tetszett meg a legjobban ebben a darabban, hogy akár ma is játszódhatna. Az ember belekényszerítenek olyan helyzetekbe, akár a felsőbb hatalmak, akár a rendszer, vagy bármi, ahol bizony erőn túl kell teljesíteni ahhoz, hogy túléljen. És valahogy ez a darab is arról szól, hogy ez az ember túl akar élni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ő is és a családja is élni tudjon. Ugye bemegy az STK-ba, és azt mondják neki, hogy nincs mit tenni, tehát ez a törvény, nem maradhat tovább betegállományban, nyugdíjas nem lett meg, nincs meg a szükséges szolgálati ideje, ezért keresőképes. Na most ezzel mit tesz egy ember?
Miközben vak.
Miközben vak. És azt mondják neki, hogy keresőképes. Ma is megtörténik ez. Mit csináljon szegény ember? Azt mondja, hogy hát akkor mindent megpróbálok tenni, hát nem hülyék, tehát nyilván tudják, hogy én ki vagyok, jó, hát akkor én látok. Ebből az abszurd szituációból indul az egész, és hát abszurd ugyanúgy, mint ahogy a törvény is. Ezért abszurd az egész darab, az egész történet. Elkezd úgy élni, hogy ő lát. Az a legszebb ebben, és a legszomorúbb is, hogy ő nem játszik semmire rá, tehát ő nem szándékosan csinálja ezeket a dolgokat, egyszerűen történnek vele a dolgok, és ő csak azt teszi, amit jónak lát, annak érdekében, hogy élni tudjon a családjával.
Mindenki tudja, hogy Wenzel nem lát, és ehhez képest mindenki úgy viselkedik, hogy elfogadja, hogy igen, neki látnia kell. Tehát teljesen eszement az egész szituáció, amiben léteznek, de körülbelül ennyire abszurd és eszement volt maga a szocializmus. Ha most visszamegyünk a 70-es évekhez, a szocialista brigádnapló tele hazugságokkal, a rejtett munkanélküliség, amikor mindenki valahogy úgy eltöltötte az időt a munkahelyén, és közben megy minden emberi kapcsolat tönkre. Nézzük Wenzel családját, borzasztó, boldogtalan sorsokat látunk egytől egyig.
Így van, és ez mind benne van ebben a darabban. És az a szörnyű, hogy ez ma is ugyanígy van ebben az országban, és azt szeretük volna megmutatni, hogy akkor mi volt, és most mi van, és valahogy ezt a kettőt ötvözni.
A szituáció az egyszer hazugságra épül, és a hazugságból nem lehet jól kijönni.
Igen, de ezt a hazugságot a brigád és a körülötte lévő emberek segítik fenntartani. Tehát a kérdés az, hogy miért? A segítség miatt. Hogy ugye van ez az abszurd helyzet, hogy beküldik dolgozni őt vakon, és a brigád egy emberként ott áll, és segítenek neki fenntartani ezt, hogy ő bizony lát, és ezt nevezik emberségnek. Ami a valóságos csoda ebben a darabban, az ez az emberség szerintem.
Most úgy beszélsz erről, mintha ez pozitív lenne. Ez az emberség.
Ez az emberség nagyon kettős egyébként, szóval én ezt pozitívnak is gondolom. Mindenki, ahogy tud, úgy segít. Ők így tudnak, és így segítenek. Mindenki tökre megy ebben a darabban egyébként, hogy mindenki elromlik, és mindenki szenved ebben a helyzetben és ebben a tragédiában. Az nagyon sok mindent mond erről a szituációról szerintem.
Az előadás főszereplője, Gyöngyösi Zoltán, nincs könnyű helyzetben, úgy gondolom, mert nem olyan könnyű vakot játszani, mindennek neki menni, végig téblábolja az előadást.
Volt segítsége Gyöngyösi Zoltán főszereplőnek. Mielőtt elkezdtük volna a próba folyamatot, a Vakok Intézetében jártunk, és Zoltán konkrétan találkozott vakemberrel, akihez járt, és figyelte az ő mozdulatait, és beszélgetett olyan tanárokkal, akik látássérült és vakemberekkel foglalkoznak, ők adtak tanácsot, mert nem szeretük volna azt, hogy ahogy Móriczka elképzeli, úgy csináljunk egy vakot, mert természetesen senkit nem szeretnénk elsősorban megbántani, és nem szeretnénk valótlan dolgot állítani a színpadon, ezért nekünk ebben szakmai segítségünk volt.
Szerintem ez egy borzalmasan tragikus darab, miközben Svajdáról tudjuk, hogy szokott törekedni arra, hogy becsempészze a humort.
A darab nagyon alkalmas arra, hogy tudjunk nevetni, viszont az 5. perc után azon gondolkozni, hogy most min is nevettem, mi is történik, miért is nevetek? Szóval, hogy komikus helyzetek, de közben szívbe markoló dolgok történnek. Ez a kettőség az, ami színpadon csodálatos egyébként, az életben pedig iszonyatosan szomorú. Én ezért gondolom azt, hogy mindenre alkalmas ez a darab, ugyanis alkalmas arra, hogy elgondolkozunk, alkalmas arra, hogy megnevettessen minket, alkalmas arra, hogy mielőtt elalszunk, becsukjuk a szemünket, elgondolkozunk azon, hogy hogyan is élünk, és hol is élünk, és mit is csinálunk mi.
Sokkal vidámabb az, hogy egyébként egy nagyon nagy sikerű előadásnak te vagy a főszereplője, ez pedig a Pinocchio. Most már ugye eltelt néhány hónap, decemberben volt a bemutató.
Így van.
Hogy látod? Hogy megy ez az előadás?
Rengeteget változott a bemutató óta az előadás. Én egyre jobban szeretem, és egyre jobban a magaménak érzem. Nagyon nagy élmény látni a közönség reakcióját, és azt, hogy tényleg egy mesevilágba csöppennek, és a végén úgy tudnak szívből tapsolni. Vannak olyan kisgyerekek, akiknek ez az első színházi élménye. És hallottam már olyat, hogy egy kisgyerek azt mondta, hogy ezentúl mindig színházba akar járni. Mi ez, ha nem siker, vagy mi ez, ha nem az, amiért csináljuk ezt az egészet, és hát remélem, hogy a felnőttek is vannak néhányan, akik emiatt megszeretik a színházat. Ez egy hatalmas nagy utazás, és még mindig, szóval én még mindig nem gondolom azt, hogy vége van magának a próba folyamatnak, hanem ez még mindig alakul, ez még mindig változik, mindig érik. Nagyon jó része lenne egy ilyen próba folyamatnak és egy ilyen munkának.
Nagyon furcsa, hogy azt mondta, hogy a gyerekeknek milyen fontos ez az előadás, mert akkor, amikor néztem, akkor azt gondoltam, hogy hát ezek a gyerekek azért legyenek inkább 10 év fölött, mert sok tekintetben abszolút felnőtt előadást lehet látni. Már Pressel Gábor maga azt mondta, hogy gyerekeket nem kell hülyének tekinteni. Igen. A gyerekek nagyon sok mindent megértenek, és úgy látom akkor, ezek szerint te is ezt mondod.
Van egy ilyen kitétele a színháznak, hogy 9 éven aluliak, én úgy tudom, ne nézzék meg. Onnantól viszont tényleg nagyon élvezhető, és nagyon sok mindent ad egy kisgyereknek, és hát az a legjobb abban, hogy nem csak gyereknek, hanem a felnőtteknek is szól ez a mese idézőjelben, ugyanis az is úgy, mint a csoda, egy ilyen szegény sorsban játszódik.
Te is gyerek leszel.
Én is gyerek leszek, és jó újra rácsodálkozni dolgokra, úgy, ahogy Pinokkio először bemegy a nagyvilágba. Sokszor rácsodálkozok ennek köszönhetően a nagyvilágra.
Dino Benjamin beszélt az általa rendezett csodáról, illetve az általa játszott Pinokkióról. Mindkét darabot a Vix Színházban láthatjuk.
Lehetne könnyen. minek is még el.
Június 11-én Ibsen Babaházának bemutatójával indul a színházi előadások sorozata a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Budapest egyetlen nyári prózai színháza felnőtt és gyerek előadásokkal, táncprodukciókkal, koncertekkel, helytörténeti sétákkal és filmvetítésekkel várja a közönséget, de új műfajt is behoznak az idén. Önálló esteket rendeznek elismert gondolkodókkal, művészekkel. Így Csernus Imre és Vámos Miklós mellett Steigerwald Krisztián generációkutató és Bősze Ádám zenetörténész is látható lesz ebben a sorozatban. Az Örkény Színházzal új közös bemutató készül, ez lesz az ISZKÉP, a Don Quixote projekt, és a nyári évad zárásaként jön a Szemle Plusz program, melynek keretében hagyományosan 6 vidéki és határon túli nagyszínpadi előadás, illetve 6 kamaradarab versenyez egymással. Idén ráadásként 6 színi iskola is bemutatkozik egy-egy vizsga előadással, hogy a budapesti közönség megismerkedhessen a következő színész generáció tagjaival. A Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője Pere Martoni Krisztina színésznő. Őt kérdeztem.
Ennek az évadnak a programját te válogattad össze. Kiemelt szerepe van a színháznak, hiszen a Városmajori Szabadtéri Színpad az egyik hely, ahova Budapesten színházba lehet járni nyáron. És nagyon-nagyon széles a választék, és nagyon minőségi ez. Nagyon-nagyon sok előadást megnézel, hogy egy méltó válogatást tudjál tenni a közönség elé. Merre jártál, és miket válogattál az idén?
Minden vidéki színházba járok, és amiket keresek, az olyan előadások, amik nyáron szórakoztatóak lehetőleg, és minőségiek. Nehéz ilyeneket találni. Mert szabadtéren az nézők szeretik a zenés, darabokat, operet, ezeket szeretik. Hát itt nálunk nem csak a minőség, hanem az, hogy 800 ember be tudjunk hozni.
Ugye mondtad, hogy jártál vidéken, és jártál a határon túl is, amellett, hogy vannak budapesti előadások
igen,
is.
Igen, igen.
Vannak
igen,
nagyszínpadi előadások, és igen, vannak kamara előadások is.
Nagyon gazdag egyébként a júniusunk, ami egy kicsit nehéz is, mert még a közszínházak tüvörögnek, és lassan esik le az embereknek az a tantusz, hogy nyár van, és hogy lehet menni szabadtéri színházba. 15-én jön a Carmen Plusz Szegedről, amit külön nekünk állítottak össze, két részből fog állni, a Vadak és Carmen. Egy nagyon karizmatikus előadásnak tartom. Szeretnénk a függetleneket is behozni, támogatni, így jön az Árcintérből a három magas nő, ezt a Kalákának gyerekműsora, Gubik Petrának egy önálló estje, jön a Vámos Miklós, a Szeretném újrakezdeni című stand-upjával, és a Vidám Színpad vendég játszik nálunk, Horgas Ádám rendezte Ments meg szerelem, Orlaival mindig nagyon sokszor dolgozunk együtt, és Kern András és Hernád Judit a Kalamazot fogja játszani, és aztán a Mucsi Zoli jön, az ő életéről szóló stand-up, valami nagyon vicces.
Pere Martoni Krisztina művészeti vezető beszélt a Városmajori Szabadtéri Színpad júniusi programjairól, de a nyár további fontos történéseiről is rendre beszámolunk majd. Addig is javaslom a városmajoriszínpad.hu weboldal böngészését, ahol mindenki időben tájékozódhat az eseményekről.
Várnod kell, és megijeszt, hogy nem ereszt e szó. Gondolj ránk, te meg én örökké, szavunkat nézd, az idő ki játszva rád vár, magadért, magamért. Egy ölelés lesz az egész.
Egy hét múlva, június 12-én kezdődik, és 4 napon át tart a Mozgó. Közel 100 magyar filmet láthat majd a közönség, de számtalan ingyenes koncertet és zenei programot is kínál a Magyar Mozgókép Fesztivál. Többek között lesz Budapest Bár, Kaláka, Szirtese Dinamókus, Becsei H. Miklós és Kosszika koncert, valamint a legkülönbözőbb stílusú DJ-k állnak majd a keverőpult mögé. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében 3 város, Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi várja majd a filmbarátokat a hazai filmek legnagyobb ünnepén. A Mozgó igazgatója Csáki Attila, vele beszélgettem.
Nézzük először ezt a névváltoztatást. Ugye eddig Mozgókép Fesztiválnak hívtuk ezt a balatoni régióban megrendezett, most már idén majd 4. alkalommal megrendezett filmfesztivált, és most miért lett ennek a neve Mozgó? Az biztos, hogy egyszerű végigmondani.
Hangsúlyozni szerettük volna, hogy már nem csak filmről beszélünk ma itt a 21. században, hanem mozgóképről, mozgókép alkotásról, mozgókép művészetről. Ma már rengeteg online streaming szolgáltató platformon jelenik meg a mozgókép, viszont ez hosszú, tehát, hogy Magyar Mozgókép Fesztivál, tehát kerestük a nevet, és tulajdonképpen nem kellett messzire mennünk, tehát a mozgófénykép, így indult a magyar mozi 125 éve, mozgófényképnek hívták, már akkor mozgóként becézték a filmet, aztán 1907-ben Heltai Jenő kreálta a mozi szót, és azóta hívjuk mozinak, tehát mi egyfelől visszanyúltunk a magyar film tradícióihoz, de közben meg mégis hoz be mozgó lendületet, különösen a szójáték ezzel a kis betű mozgó invitál arra minket, hogy menjünk, üljünk be a mozirba, gyerünk, ad egy lendületet, frissességet, tehát azt gondolom, hogy mai innovatív, visszanyúl a magyar film hagyományaihoz, tehát a tradíciót is magában hordozza, és hát ahogy ma már mindenki szereti, rövid, frappáns, tehát hogy mozgó.
Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy egy mozaik szó, mozgó, ráadásul.
És az is benne van.
Hibrid, magyar, angol.
Így van, az is benne van.
Tehát ez egy formai változás. Nézzük a tartalmat. Lesz-e bármi újdonság az idén?
Mindig készülünk újdonságokkal. Az, hogy a filmek vannak, az ugye adott. Tehát közel 100 alkotást meg lehet itt tekinteni. Koncertek, gasztroprogramok. Ami új lesz, van új helyszínünk a életműdi átadóra, a Füredi Kongresszusi Központ. Egy új filmmel nyitunk, sőt, premier előtti gálavetítés. Ez a Ma este gyilkolunk, a legnevesebb színészeink játszanak benne. A Hunyadi film, először itt láthatunk belőle jeleneteket majd, és talán a Hunyadi filmhez kapcsolódva, jól tudom, lesz valami kaszkadőr bemutató. A készülő seregfilm kapcsán interaktív bemutató lesz. Ízelítőt adunk a készülő Demién Rózsi filmből. Ugye a Kaláka zenekar idén 55 éves születésnapját ünnepli, generációk nőttek fel rajta. Nem csak a filmet hozzuk ide, hanem egy koncerttel is készülünk. És Nemzeti Filmiparnak is szerintem az éves reprezentatív eseménye. A animációt ünnepeljük, és grafittól a mesterséges intelligenciáig, tehát a ceruzától eljutunk a mesterséges képalkotáshoz. Ez is egy újdonság lesz, és hát rengeteg friss filmmel lehet találkozni. Színészek, rendezők, alkotók itt fognak ülni a teraszokon, találkoznak velünk a közönség találkozókon, össze lehet futni velük, dedikálnak, együtt nézzük a filmeket. Nyár, Balaton, mozi. Hát mi kell még?
Három helyszín van, Veszprém, Balaton-Almádé és Balatonfüred. Nyilvánvaló, ha valaki mindenfelé el akar jutni, akkor erősen ingáznia kell. Segíti-e a fesztivál azt, hogy a közönség könnyedén eljusson ezekre a helyszínekre?
Voltak is mindig a fesztiválon, most is lesznek járatok az egyik városból a másikba, de például a filmeket igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy egy filmet több helyszínen is meg lehet nézni, tehát aki valamiért nem tud mozogni, megtalálja, de közben meg válogatunk a helyszínekre, tehát hogy a Füredi Tagóra sétányra kifejezetten olyan filmeket viszünk, ami egy ilyen esti igazi klasszikus sötétedés után, ez a régi időket idéző szabadtéri mozi élmény, a hűs balatoni szellő ott simogat minket, és nézzük szabadtéren a filmeket. A Balaton-Almádi strandon ott, amikor esszük a hekket, és ott gyerekfilmek, családi filmeket, miközben kijövünk a vízből, vagy bemegyünk, lehet nézni. És akkor megvan itt a Hangvillában a klasszikus fesztivál, palota élmény, a nagy mutatók, a premierek, este még a História kertbe szabadtéri vetítések, itt a Fotonban egy picit intimebb művészfilmek, szerzői filmek, tehát minden helyszínhez kötünk valami tematikát.
Ugye a megkoronázása ennek a négy napnak, ami június 12-től 15-ig tart itt a balatoni régióban, hogy átadják a legfontosabb díjakat, teljesen Oscar díj mintára épül a díjazás, van Magyar Filmakadémia, van zsűri, és aztán van rengeteg kategória, amiben át lehet venni a legjobbaknak, a Mozgó Filmfesztiválnak a díjait.
A Magyar Mozgókép díjakat adjuk át a fesztivál utolsó napján a kategóriánkénti legjobb filmalkotásoknak, illetve a filmalkotóknak is. Tehát a legjobb rendezőt díjazzuk, legjobb operatőrt, maszkmestert, most példákat hozok, mert nagyon sok filmalkotót díjazunk, legjobb férfi, női színészt, epizódszereplőket, új díjat hoztunk létre, a legjobb producerdíját, és akkor lesz még ezentúl közönségdíj, akkor diák zsűri díja lesz, ők ugye egy egész más szemmel nézik a filmeket, a Magyar Televízió, aki egy nagyon komoly partnerre a fesztiválnak, hiszen a filmeknek is egy nagy része ma már televízión elérhető. Ők élőben közvetítik a díj átadókat és a megnyitót. Magyar Televízió is átad egy díjat.
Az erkölcsi elismerésen túl mi a jelentősége a művészek számára egy-egy ilyen fontos elismerésnek?
A magyar filmszakmának ez a díja, tehát a szakma képviselői adják át a kollégáiknak. A filmszakma reprezentánsai, akik ugye a Magyar Filmakadémia, ők választják ki már a shortlistet, tehát ők szűkítik le a jelöltekből, hogy melyik az az öt filmalkotás, ami majd versenyez a legjobb filmért, vagy melyik az az öt női főszereplő, aki versenyez a legjobb női alakítás díjáért. Most csak példákat mondtam, nem akarom mind a 20-at felsorolni. Tehát tulajdonképpen ezt a szakma képviselői adják oda annak, akik szerintük ma a legjobban ezt megérdemli. Nem elnyerik ezeket a díjakat, hanem kapják. Tehát igazából az, hogy a díjat kikapja meg abból az ötből, mindegyik megkaphatná. Tehát a díjra jelölve lenni már egy elismerés, de itt lenni már egy elismerés. És hangsúlyozom, hogy a díjat nem nyerik, hanem kapják.
A június 12-én kezdődő Mozgóról a filmfesztivál igazgatóját, Csáki Attilát hallották.
tudnék, de érzem, hogy mennem kell, mert vár valahol egy másik út. Hogyha most is úgy szeretsz, engedj el ma már, nem köt ide csak a múlt. A kezed fogom ma is ugyanúgy, mint régen, a képen ott vagy te is velem, és nem értem, miért szakad el a kép, hova tűnik a sok emlék. Lepelegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak is jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, téged bánt és ez nekem is fáj. A szívünkben ott napul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Egyedül csak védtelen gyermek vagy, ha kell, én vigyázok rád. Tudni akart, hogy mindenre választ kapj egyszer, tiéd lehet a világ. Ha itt maradok, összetörik majd a szívem, a képen ott leszel mindig, ahogy a régen soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott lapul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már. Maradok, összetörik majd a szívem, a képen ott leszel mindig, ahogy a régen soha nem fakul a kép, amíg összeköt az emlék. Leperegnek az utolsó könnyek, elfelejtjük, hogy van egy álmunk. A vonatok indulnak és jönnek, de mi nem tudjuk, hogy kire várunk. Az első és az utolsó lépés, neked fáj és ez nekem is fáj. A szívünkben ott napul az érzés, soha semmi nem lesz ugyanúgy már.
Óriási filmsiker volt Herendi Gábor filmje, a Valami Amerika 2002-ben, aztán a Valami Amerika 2 2008-ban. Az utóbbiban fontos szerepet játszott Tompos Kátya, s ő énekelte az imént elhangzott főcímdalt is. Csodálatos hangja később két nagy lemezén, s meg annyi színházi előadásban is felhangzott. Fájdalmas a színésznő énekesnőről múlt időben beszélni, de a múlt péntek óta tudjuk, hogy későn gyűlt össze a súlyos betegségének kezelésére szánt összeg, pedig a pályatársak rögtön összefogtak, amikor Kátya végre kért segítséget. Egy korábbi interjúval búcsúzunk most tőle. 2019. decemberében volt a Centrál Színházban a Legény lakás című darab bemutatója, aminek női főszerepét alakította. Ekkor ültem le vele beszélgetni.
Ez egy nagyon híres film, ami már elkészült 1960-ban, rengeteg Oscart kapott. Neked volt-e előképed ez a film, amikor tudtad, hogy megkapod a női főszerepét ennek az előadásnak?
Nem, én ezt nem láttam, és később néztem meg a filmet, de mi nem is a filmet próbáltuk leutánozni, hanem van egy ilyen zenés darab, aminek az a címe, hogy Promises, Promises. Broadway-en ment, és ennek a darabnak és a filmnek az összeollózásából született ez a darab. Tulajdonképpen mi nem is music játszunk, hanem egy prózai előadást, amiben van néhány dal, tehát dalokkal van színesítve.
Sőt, tánccal is, koreográfiával is van színesítve, tehát mindenképpen feldobja az előadást ez. Neki kezdesz egy dalnak kétszer is. Ez a fiúnak az agyában jelenik meg, hogy te tulajdonképpen szerelmet vallasz neki, mert hogy ezt szeretné hallani. Az egy nagyon híres dal, és azt gondoltam, hogy a végén biztos, hogy el fogod énekelni, és nem.
Hát nem, ez most így lett. Tulajdonképpen a Broadway előadásban az elején elhangzik ez a dal, de mi úgy gondoltuk, hogy legyen ez inkább a fiú víziója, mert igazából mindenki ismeri a számot, és azért elhangzik benne egy verze is, sőt másfél verze, meg egy refrén. Hát megpróbáltuk szituációhoz alkalmazni ezt a zenét, és nekem ez nagyon tetszik.
Szívemben nagy vekkel, és csak fejnek a jövő,
sokat beszéltünk arról, hogy mely számok maradjanak benne, melyek kerüljenek ki. Azt hiszem, hogy ez körülbelül a zenés darabhoz képest talán a fele dalmennyiség, talán egy kicsivel több, mint a fele került bele. Van egy történetszál, amit elmesélünk, és erősítjük a zenével a lelki állapotot, tehát próbáljuk még közelebb hozni a nézőköz. Ugye azért a zene az nagyon, nagyon hatásos tud lenni, és szereti a közönség, úgyhogy próbáltuk a helyes egyensúlyt belőni.
Itt a Centrál Színházban, amire biztosan emlékszem, mert láttalak benne a My Fair Lady-nek a Eliza Doolittle-je, ami bizonyos szempontból hasonló szerep. Próza, énekelsz, az egy musical eleve, az is nagyon népszerű, mint hogy ez is népszerű, miben vagy még benne?
Van egy felolvasó est is, a Szerelmes levelek, amit mindig más-más partnerrel együtt csinálok.
Hol vagy még, Kátya?
A Hat címben járjuk az országot a Varsói Melódia című előadással is, akkor a Katona József Színház Sufniában csináljuk Kocsis Gergővel a Prostitúció című kétszereplős darabot, és a Madách Színházban lesz még februárban a Once.
Abban is énekelsz.
Igen, nem sokat, pedig az is egy zenés darab, abban azt hiszem két dalon van talán, de főleg prózája van a lánynak, és az is egy nagyon szép szerep.
Neked melyik a fontosabb? Az, hogy énekesnő vagy, vagy hogy színésznő vagy?
Mind a kettő ugyanolyan fontos nekem. Nekem az a fontos, hogy valami olyan feladatot kapjak, ami számomra is érdekes, hogy vajon meg tudom-e ugrani. Tehát valami olyan, amiben el tudom magamat képzelni, nem áll távol tőlem, de valami olyasmit tanulok vele, amit még eddig nem csináltam. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan emberekkel dolgozzak, vagy egyre több olyan emberrel dolgozzak, akikre felnézek és tudok tőlük tanulni.
Ahogy most végigbeszéltük az előadásokat, inkább nagyon közönségbarát, a közönség által nagyon szeretett előadásokban szerepelsz, mert van benned valami olyasmi, nyilván ezt látják meg benned a rendezők, ami ezekhez a nagyon mívesen megcsinál, de nagyon közönség által szerethető darabokhoz jó. Tehát kevésbé látlak téged nagy tragikus szerepekben.
Hát amíg társulathoz tartoztam, azért voltak ilyen darabok, tehát bejártam én ilyen nagy drámai éveket is. Valószínűleg ez valahogy a szabadúszással együtt jött, hogy most már leginkább olyan szerepeket vállalok el, vagy olyanok találnak meg, amik sokkal közelebb állnak ahhoz, amit én képviselek, vagy amit én tudok eleve. Például én úgy gondolom, hogy ez a Legénylakás, hiába egy vígjátékról, egy Neil Simon vígjátékról beszélünk, azért mégiscsak van benne drámai játszanivaló, és közben van benne egy kis zene, és közben van benne humor, és ugyanezt gondolom a My Fair Lady-ről is, hogy azért az nem csak humor, az nem csak bohóckodás, hanem ezzel a fajta humoros tartalommal valaminek a mélyére is szeretnénk rálátni, és amilyen az élet, tehát hogy az élet az is ennyire bonyolult, amennyire összetettek ezek a színdarabok, amikben van szerencsém játszani. Úgyhogy én valahogy nem kategorizálom így a színházat, hogy zenés darab, vagy dráma, vagy vígjáték, tehát annak örülök, hogy olyan darabokban játszom, ahol ez mind fellelhető.
Ami neked nagyon fontos, az éneklés, amit egyébként szinte majd minden előadásban elővezesz, tehát az énekhangodat élvezhetjük, de hát te magad is szereted megmutatni kizárólag énekesként. Eddig összesen hány lemezed jelent meg?
Kettő. Közösen írtuk a második lemeznek a dalait Krutka Robival. Most elkezdtek külföldre is hívni minket, volt már Oroszországon is koncertünk, Moszkvában és Nyizsnyi Novgorodban. Most voltunk Bécsben például.
Ez a minket, az azt jelenti, hogy?
Krutka Robert és zenekara kíséri a dalaimat. Nem mindenhová jutunk el teljes zenekarral, tehát duóban, trióban is fel szoktunk lépni, és hát elég sok felé voltunk már fellépni. Járjuk az országot a koncertekkel.
Tompos Kátyát egy 2019-es interjúban idéztük. A 41 éves korában elhunyt művésztől egy csodálatos dalával búcsúzunk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Érzi a halott töverét, halló a begyére lép, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. Nem érzi a száraz levél, a sárba teszi le a szél, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. A válnak néma fellegek, nem érzik azt meg az egek. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi.
Érzi.